Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk a stúdióban Jennyvel, aki a podcast történetében a legtöbbet visszatapsolt vendég.
Sziasztok, és örülök, hogy ismét itt lehetek.
Úgyhogy nagyon örülök, hogy megint le tudunk így ülni, és most egy korábbiaktól eltérő manőverrel jelentkezünk, ugyanis kipattant a fejemből, hogy igazából amellett, hogy a pszichológiával itt tök jól meg lehet terhelni az embereket, jó, nyilván mondhatjuk azt, hogy az egészséges felnőtt személyiségüket ilyen adekvát felelősséggel ajándékozzuk meg. Ez így egy kicsit eufemisztikus. Sokan mondják, hogy elveszed bennem egy diplomata. Hát lehet. No, de hogy azért a pszichológiánál sokkal több, mint hogy narcisztikus anyákat azonosítsunk meg, egészségszorongásokat kapjunk magunkra. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen kísérleti jelleggel megnézzük, hogy tudunk-e ebből valami vicceset kanyarintani. Jelenleg 3 ilyen blokkja van ennek a műsornak, és az első az úgy fog kinézni, hogy különböző kutatási eredményeket hozunk Jennyvel egymásnak, hisz sokszor ezek a kutatási eredmények ugyan nagyon részletekbe menőek, de kevéssé tűnnek hasznosíthatónak, vagy kevéssé kerülnek be a köztudatba, esetleg tényleg így nem érnek el így nagyobb célközönséghez, és én ezen tökre szeretnék változtatni, mert egyébként egy csomó olyan publikáció lát nap, mint napvilágot, amiből igazából akár lehet profitálni, és ha más nem, akkor legalább jól szórakozunk, hogy valakinek eszébe jutott egy ilyen kérdést megfogalmazni, majd hosszú munkaórák árán hát bizonyítani, avagy sem. Annyi lesz a pikantériája a történetnek, hogy 3-3 kutatást osztunk meg egymással, és a másiknak ki kell találnia, hogy melyik az, amelyik kamu, vagyis amelyik nem teljesült, tuti, hogy ezt fogjátok megjegyezni, amelyikben csak így viccelődünk. Szóval legyetek ti is résen, és arra bátorítalak benneteket, hogy szálljatok be így a találgatásba legalább fejben. Ez lesz az első etap a mai epizódban. A következőben, ha még lesz időnk, akkor rátekintünk a magyar társadalom kincses bányájára, jelesül a gyakorikérdések.hu-ra, azon belül is így a pszichológiai témájú kérdésekre. Nagyon könnyű itt belesételni abba az utcába, hogy másokat nevetség tárgyává tegyünk, de egyáltalán nem ez a cél, egyszerűen csak szeretném picit így sorra venni, hogy mi az, ami így foglalkoztatja az embereket a pszichológiával kapcsolatban. Úgyhogy erre így rápillantunk, és végezetül adunk egymásnak egy-egy önismereti feladatot, gyakorlatot, amit a másik így a következő műsorig hát átszűrhet önmagán. Ez az Akasztják a hóhért című rész, és hogyha visszatapsoljátok ezt a műsort, akkor eljövünk és elmondjuk, hogy milyen tapasztalataink voltak, illetve benneteket is bátorítunk arra, hogy próbáljátok ki ezt a feladatot, amit majd mi itt egymásnak adunk. Szóval ez egy kísérleti műsor, fogadjátok nyitottsággal, és mindenképp jelezzetek vissza, hogy milyennek találtátok. Felkészültél, Jenny?
Nem.
Rossz válasz, megbeszélt, hogy azt mondod, hogy igen. No, 3 nagyon izgalmas kutatást hoztam neked a mai napon, ezeket átolvastam, és az eszenciájukat kiemelve fogok így mesélni arról, hogy mit is találtak a kutatók így a különböző vizsgálatok keretében. Az első kutatás során arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy milyen összefüggés van az evolúciós pszichológia szempontjából az idegi észlelésében a különböző weboldalaknak. Tehát összeházasítottak két ilyen látszólag távol álló megközelítést, tehát a neuroscience és az evolúciós pszichológia frigyéből arra keresték a választ, hogy a weboldalakat felkereső személyek milyen színek, milyen attribútumok tekintetében mutatják a legnagyobb elérést. És azt találták, hogy ha így a színeket nézzük, akkor az ilyen kékes árnyalatok hatnak a legkedvezőbben a vizsgálati alanyokra, míg a piros, ami egy meglehetősen nagy kognitív terhet ró az idegi feldolgozásra, mivel a természetben is általában ami piros, az valami figyelemfelhívó, valami veszélyeztető történetnek a szimbóluma, az a legkevésbé hívogató, tehát ez alapján mondhatjuk, hogyha szeretnél egy új weboldalt, akkor abban a ki különböző árnyalatait használd, ami a mi kikeltünk weboldalán tulajdonképpen teljesül is. Lám-lám megelőztük már a kutatókat, viszont ugye a pirost ezt célszerű elkerülni. Emellett még azt találták, hogy ha az ilyen különböző gombokat nézzük, akkor inkább a lekerekített formák azok, amik így kedvező hatással bírnak, vagy hát így az idegi szintet tekintve a legnagyobb örömöt okozzák az agyban, tehát a legnagyobb megerősítéssel járnak, és hát itt beszúrhatok egy ilyet, hogy ez a dorzó mediális prefrontális kortex aktivációját okozza, ami teljesen egyértelmű minden hallgató számára mostanra, hogy ez egy fontos terület. Oké. A második kutatás keretében olyan egereket vizsgáltak a kutatók, akik valamilyen csoportban elfoglalt helyért folytatott harcban alul maradtak, tehát mondjuk így a nőstényért való megküzdésben, vagy az élelemért való küzdelemben valamilyen formában háttérbe szorultak, tehát nem ők lettek az alfák, hanem a futottak még kategória résztvevőivé váltak. Arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy az emberi aggyal összehasonlítva, hogy az egerek és az emberek agya az sok hasonlóságot mutat felépítésében, bár sokkal kisebbek és látszólag teljesen más életmódot folytatnak, mint mi, azért nagyon sok mindenben genetikai szinten is hasonlítunk. És azt találták, hogy ugyanazok a területek aktívak ezeknél a kis egereknél, amelyek a felnőtt embereknél a szégyen érzetének indukálására. Tehát ezek a nem alfa egérkék, így az emeri készülékben ugyanolyan aktivitást mutattak, mint azok az emberek, akiket valamilyen megszégyenítő mozzanat ért. És tulajdonképpen ezáltal így azt vetik fel a kutatók, hogy annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy az állatok nem képesek komplex érzések megélésére, úgy mint hála, szeretet, szégyen, mégis képesek. A harmadik kutatás keretében idős otthoni lakókat vizsgáltak, akik egy különleges terápiában részesültek, ez a dual therapy, angol száz területeken ismert, és tulajdonképpen azt foglalja magában, hogy különböző ilyen lényegében műanyag babákkal játszanak az idős otthoni lakók, és a vizsgálat, ami egyébként egy metaanalízis szerint, ez jó hatással van a viselkedési megküzdésre, és csökkenti a pszichológiai zavarokat a demenciában szenvedők esetében, viszont a kognitív funkciókra nem gyakorol hatást. Ez volt a harmadik. Kíváncsian várom, hogy mit gondolsz, melyik lehet az, amelyik nem igaz, amit én találtam ki, az én agyam szüleménye.
Ó, hát mindegyik egészen izgalmas kutatás volt. Így kicsit együtt érzek az egerekkel, akik szégyent éreznek, mert hogy egyből az jár az én fejembe, hogy hú, ehhez képest az enyémek nem lesznek annyira izgalmasak.
A te egereid?
Nem az én választásaim, de hát ez azt hiszem rólam szól, de most tippeljek, hogy melyik a nem igaz? Oké.
És indokold is meg természetesen.
Igen, az elsőnél elgondolkoztam ezen a piros-kék dolgom, meg azon, hogy nem is tudom, a piros gombok, amik még ilyen nagyok, és így ott vannak a falon, azt mindig azt érzem, hogy szívesen kipróbálnám, hogyha megnyomom, akkor mi történik, illetve a buszokon is elég vonzóak azok a vészjelző gombok. Igen, kipróbálásra, de már véletlenül nyomtam meg, és nem történt semmi. Szóval ez egy kicsit gyanús nekem, azt hiszem. Az egerekkel empatizálok, szóval azt el tudom fogadni. És a harmadik is egy kicsit gyanús nekem. Lehet, hogy a munkám során túl sok időt teltek azzal, hogy emberek arcát, meg mimikáját figyelem, de ott, mint hogyha felcsillant volna a szemedben egy kis ferdítés.
Mondom én, hogy akasztják a hóhajt. De ez még nem jelent semmit. Lehet, hogy csak izgatottá váltam, hisz én is demensekkel dolgozom.
Igen, egyébként ez egy ilyen izgalmas megközelítés, de egyben nem tudom, így ahogy hallgattam, egy kicsit is szomorú is lettem, hogy így az idősek mennyire marginalizálódnak így, akár így az otthon, mármint az idős otthoni létben, vagy babákra van szükség, hogy interakciót mimeljenek, vagy gondoskodást éljenek át, vagy éppen játszanak el, szóval lehet, hogy azért is ragadta meg a figyelmemet, mert hogy elszomorít talán ez a tény, miközben persze azt hiszem izgalmas lehet, hogy azt próbálják kutatni, hogy mi segíthetne nekik, szóval ez egy ilyen kettős élmény, de nem tudom, legyen az, hogy erre szavazok, és akkor meglátjunk, hogy mennyire jó a megfigyelő képességem.
Pedig ez true. Ez egy valós vizsgálat, és számomra teljesen meglepő volt, hogy egyáltalán van ilyen, hogy dual therapy, de van, és ez tényleg egy metaanalízis volt, ami már az ilyen a babaterápiával kapcsolatos kutatásokat összesítette, azt hiszem, hogy konkrétan 10 tanulmányt vettek sorra, és tényleg az ilyen viselkedési meg pszichológiai készségeket támogatja ez a fajta aktivitás, még ugye a kognitív funkciókra nincs jó hatása, vagy hát nem történik ilyen nagy elmozdulás, de alapvetően azt várják, hogy így a babaterápia mentén így együttműködőbbek lesznek az idősek. Igazából nem vagyok a szakértője, de lehet, hogy még készül erről egy epizód, ha így nagyon beleásom magam. Hát nem ez lett a kamu. Bár tudtam, hogy ez egy nagyon magas labda lesz.
Bedöltem neki teljes mértékben.
De majd a linket megtaláljátok az epizód leírásában, és mindenki elolvashatja, hogy igazat mondtam.
Hát akkor vagy nagyon jól hazudsz, és semmi gyanakvásom nincs az egerek felé, vagy jó volt a megérzésem a gombokkal, de akkor nézzük meg ezt az elsőt, hogy mi a helyzet.
És ez is igaz. Ez is egy nagyon szofisztikált kutatás, egyébként egy olyan képalkotó eljárással, de egy olyan mérőeszközzel végezték ezt a vizsgálatot, ami az EEG-hez hasonlatos, és különböző weboldalakat mutattak a résztvevőknek, és ezáltal így mérték főként ugye itt a prefrontális kortex aktivitását. És hát azt a hipotézist igyekeztek igazolni, hogy ami egyébként így evolúciósan is jelen van, tehát a piros szín, mint figyelemfelhívó jelleg, meg a kék, mint megnyugtató, mint ilyen tényleg ilyen calming történet, hogy az visszaigazolható egy neurális szinten is, és igen. Szóval igen, az egerek voltak a... És ezen egyébként sokáig gondolkodtam, hogy vajon mit mondhatnék olyan meggyőzően, mert csak ilyen nagyon egyszerű dolgok jutottak eszembe mindez idáig. Viszont ma, amikor az MR készülékben feküdtem nettó 11,5 percet, de kiszámolja, akkor így arra gondoltam, hogy igen, valami egeres, MR-is komplex érzelmes történet lesz ez. De örülök akkor, hogyha határozottan tudtam előadni.
De akkor ez egy teljesen kitalált történet
teljesen,
volt?
Teljesen. Aztán lehet, hogy van ilyen, hogyha másnak van erről a tudomása, akkor nyugodtan linkelj el. Lehet, hogy a tudatalattim van így a kognitív tudattalamból felbuzogott valami, és valójában ez egy ilyen real dolog, de én most azt hiszem, hogy ezt én találtam ki.
Igen, ez most nekem nagyon ilyen életbe vágó is volt, mert néhány hete volt az egyik legjobb barátomnak a doktori védése, és ő évekig egerekkel dolgozott, és ennyi egérrel kapcsolatos információt és képet így még egyszerre összesen soha nem láttam, és azt hiszem, hogy most így az eseményhez köthető ilyen pozitív, kellemes érzéseim így felruházták az egereket. Ezekkel az
igen, hát ez lehet egy ilyen torzítás, egy ilyen ismerősségi torzítás. Abszolút. Na, lehet, hogy tőle kell megkérdeznünk majd, hogy van-e ilyen. Okay, szuper. Jenny? Mesélj.
Na, hát én egy kicsit azért izgulok ettől, mert az is eszembe jutott, hogy így kicsit oldjam talán a hallgatóknak a, nem tudom, bűntudatát, hogy ők a szabad idejükben nem kutatási eredményeket lapozgatnak és olvasnak az interneten, mert hát jó magam sem teszem meg a mindennapjaimban, de ezeket szoktam ilyen legális okoskodásoknak hívni, amikor azért mi is jobban úgy teszünk, mint hogyha ezt csinálnánk, de hogy végeredményben persze egészen izgalmas volt, hogy miket találtam, és éppen ezért estem talán abba a csapdába is, hogy nehéz olyat választani, hogy melyikről hazudjak egy kicsit neked, hogy hasonlóan át tudjalak egy kicsit verni, ahogy te tetted
meg
velem.
A hallgatókat is.
Így van, így van.
De mi legalább kimondjuk. Becsülöm az őszinteségünket. Van itt egy ország a hátunk mögött, ami nem biztos, hogy ehhez van hozzászokva.
Hát igen, ez egy más kérdés. Bátor dolog őszintének lenni. Tehát akkor én is belevágnék itt a kutatási eredményekben. Volt egy egészen izgalmas is közte, ami így arról szól, tehát egy kutatási eredmények szerint, hogyha az emberek kezébe adjuk, hogy hogyan mondhassanak nemet, akkor tehát, hogy szignifikánsan hajlamosabbak lesznek nemet mondani, akkor, amikor egyébként nemet szeretnének, mint hogyha ezt így nem kapják kézhez. Ez egyébként úgy történt ebben a kutatásban, most csak az egyik study-t mondanám el, mert több módon is vizsgálták mindezt. Egyetemistákat kerestek valami kamukutatás felhívásra, és ahogy oda így megérkeztek, egyesével behívták őket a terembe, és megkérték őket, hogy adják oda a telefonjukat, hogy megnézzenek rajta valamit, de hogy ha szeretnének, akkor joguk van nemet mondani. Ezt mondták az egyik csoportnak, a másik csoportnak pedig elmagyarázták, hogyha nemet szeretnének mondani, akkor nyugodtan mondják azt, hogy most ehhez nem szeretnék hozzájárulni egyéni okokból, ezért nem fogom odaadni a telefonomat, de hogy ez elfogadható, és minden rendben van vele. És azt az eredményt kapták, hogy abban a csoportban, ahol elmondták szépen pontról pontra, hogy hogyan lehet nemet mondani, sokkal többen választották ezt az opciót. A másik csoportban, ahol odaadták a telefonjukat, persze abban nem néztek bele, csak kimentek a teremből pár másodpercig. Ez volt az egyik kutatás. Aztán a másik kutatásban hát az étel és italfogyasztásról volt szó, ez biztos azért is ragadta meg a figyelmemet, mert én is szeretek jókat enni és inni, és igazából egy érdekes módon ez egy ilyen egészen hosszú longitudinális vizsgálat Svédországból, ahol azt vizsgálták, hogy a szinglik és a párban élőknek milyenek az étel és italfogyasztási szokásaik, és a vizsgálat szerint, aki szingli, az sokkal inkább odafigyel arra, hogy miket eszik, és milyen minőségű ételeket fogyaszt, és több ételt is fogyaszt, mint akik párban vannak. Ez a vizsgálat egy ilyen érdekes kérdést is felvetett bennem, mert hogy a discussion végén azt vetették fel, hogy ezek az eredmények majd így jól tudnak jönni abban, hogy a fogyasztási szokásokat tudják, nem tudom, a marketinggel befolyásolni. Szóval ez még egy ilyen érdekes adalék volt. A harmadik kutatás pedig az inkább a te területed, de hogy így nagyon megragadta a figyelmemet, hogy egy nagyon friss kutatásban 3D nyomtatóval sikerült olyan szövetet nyomtatni, ami képesek így az agyba beültetve használni, tehát hogy pótolni olyan fontos agyi szöveteket, amik mondjuk esetlegesen korábban elhaltak vagy sérültek. De hát itt is azt hiszem az egér közelsége bejön, mert hogy itt is az egereket vizsgálták elsősorban, szóval azért ez nem egy humán kutatás, és hogy ez lesz a következő lépés, hogy mindezt embereken is tudják vizsgálni. Na, mit szólsz ehhez?
Ja. Nagyon izgi. Fú, ezt az utolsót, ezt így meg tudnám torpedózni a jelenlegi tudásomból. Cső, nagyon, nagyon kemény mind a három. Mind a hármat bekajálnám. Egyébként, ha így kiállnál és előadnál egy ilyen kutatást. De talán hát a második és a harmadik között vacillálok, az elsőt, azt úgy meg tudom emészteni, meg olyan korrektül mondtad ezt, használtál ilyen érdekes kifejezéseket, a study. Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha azt mondod, hogy paradigma, az úgy növelte volna a reliabilitást.
Látszik, hogy melyiket olvastam el a leginkább.
Jó, fú, ez nagyon nehéz. Azzal tisztában vagyok, hogy van funkcionális reorganizációs képessége az agynak, viszont az, hogy szöveti állományt ültessünk be egy egyébként nem funkcionáló részbe, az olyan nagyon nehéz elhinnem. Aztán lehet, hogy nem vagyok elég up-to-date a témában. Én köszönöm az empatikus tekintetet. Viszont a második esetében meg el tudom hinni, hogy a szinglik így sokkal jobb minőségű ételeket esznek, vagy kedvezőbb az élet, mondjuk így az egészség szempontjából, ha így jól értettem.
Igen, igen.
Hú, nagyon nehéz.
Ilyenkor az emberben egyből bekapcsol a teljes, vagy bennem a teljesítményszorongás, hogy úristen, el kell találni. Te is ezt érzed?
Nem, én is inkább azt élem meg, hogy nagyon hitelesen mondtad ezeket a kutatásokat, úgyhogy ez, és szerintem ezen a ponton látszik jól, hogyha valamit határozottan állítasz, akkor ezt nagyon nehéz felülbírálni. És ez a jelenlegi kornak az egyik legnagyobb veszélye ilyen szempontból, mert mindegy, hogy ezt a tévé mondja, a reggeli rádió műsorban hangzik el, vagy egy influencertől, de ha kellő magabiztossággal és határozottsággal mondja, akkor tulajdonképpen nehéz megvétózni. Jó, hát én a hitem szerint döntök, és azt mondom, hogy a harmadika nem igaz.
Hát képzeld el, hogy ez igaz.
De jó ég.
Igen. Azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy sorról sorra nagyon mélyen elolvastam, és nem lehetne megbombázni esetleg, ahogy elmondtam neked, de hogy az alapvető kutatás az igaz, hogy igazából funkcionáló agyszövetet voltak képesek így a kutatók létrehozni 3D nyomtatás segítségével, és amennyit így ki tudtam ebből szűrni, így egy ilyen újfajta nyomtatási technikát használtak, ami egy elég laza állományt hozott létre ahhoz, hogy így a neuronok képesek legyenek kialakítani a kis ökoszisztémájukat ezekben a nyomtatott szövetekben, mert hogy egy ilyen sokkal lazább, meglégáteresztőbb szövetet voltak képesek létrehozni, ami azért ilyen, nem is tudom, hihetetlenül izgalmas.
Ez jutott eszembe, hogy ez igazából a napom fénypontja, vagy a hetem, évem, életem. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csomó ember, aki nem használja az agyát, egyébként így... Remény, reménnyel ruházható fel. Te jó ég, látom, hogy így megyünk be a kormányablakba, és így mindenki jön ki. Gondolkodó, önreflektív módon. Tényleg nem lesz ránk hamarosan szükség. Csak egy kicsit megdobjuk a prefrontális kortexet, és már is jól fog működni minden. Igen, alapvetően a 3D nyomtatás csontok, meg bőrszövet kapcsán, ez úgy ismert számomra, de hogy ez ilyen szintű integrálásra kerülhet, ez nekem most egy ilyen csoda. Hát köszönöm, hogy megdöbbentettél ma.
És remélem, Link a bióban.
Részletekért keres. Fú, bedurantjuk ezt az üzletet, és így megvesszük Magyarországot. Ha nem, az már másnak sikerült. Jó, hát, fú, akkor csak a második lehet. Nem lehet ennyire elmarasztalni a szingliket.
így van. Egyébként ebben a svéd kutatásban ugye a szingliket vizsgálták, meg a párokat, és itt a pároknál is azért főleg ilyen heteronormatív párkapcsolatban élő párokat vizsgáltak, szóval itt ez egy olyan kutatás, ahol az is fontos volt, hogy a nők vagy a férfiak döntenek-e, foglalkoznak-e többet azzal, hogy egy háztartásban mit és mennyit és hogyan fogyasztanak. De hogy egy kutatásnak egy pici részlete az pont arról szólt, hogy a párban élők egyébként több ételt és italt fogyasztanak, és sokkal minőségibb alapanyagokat vásárolnak és esznek.
Újabban reflexiós pont a szingli hallgatóink számára. Pedig pont azt gondoltam volna, hogy aki egyedül van, az jobban tud reflektálni a működéseire, és nincs az, hogy drágám, egy pizzát.
Az is érdekes, hogyha így itt egy kicsit megkocogtatjuk a nemi szerepeket, akkor a kutatásban ugye az is kijött, hogy sokkal inkább a nőktől függ, hogy maga a pár milyen ételeket fogyaszt.
Tessék, vizsgálati javaslat, hasonlítsuk össze a szingli férfiak és szingli nők étkezési szokásait. Ott lehet, hogy lenne különbség.
Igen, érdekes lehet.
Zseniális, nagyon jó. Jó, és akkor az első, az true.
Az true, de izgalmas, nem? Tehát, hogyha kapsz egy forgatókönyvet, meg tényleg szó szerint elmondják, hogy mit, hogyan mondhatsz nemet, akkor, akkor igazából könnyebben mondunk nemet.
Igen, ez, hogy kapsz eszközt, az milyen sokat számít. Hát kár, hogy így az egyéni folyamatokban nem tudunk ilyen panelmondatokat adni a klienseknek, bár mondjuk én szoktam ilyen asszertív gyakorlatokat beültetni. Hát ha az így transformálható, de itt mondjuk ez egy minősített példa, hogy konkrét dolgokat mondanak.
Igen, az így izgalmas lehet, hogy tehát azzal, hogy kap egy forgatókönyvet már abban, hogy mik a lehetőségek, talán nem indul be a saját önsorsrontó kör, meg a belső kritikusnak a kellemes visszaigazolásai, hogy mondjuk nem mondhatunk nemet, vagy hogy muszáj igen mondanunk.
Nagyon jó. Na hát, ez izgalmas volt, és nekem kellőképp megtornáztatta így az agytekerőjeimet. Már ami van még így az agybeültetés előtt. Jó, na, mit gondolsz, Jenny, ránézünk egy pár ilyen gyakori kérdéses feladványra?
Nézzünk rá. Egyébként ebben is olvastam egy kutatást, mert mint így a kommentelés, meg így az online interakció. Rácsúsztam.
De... Hát ennyi kell hozzá, így felvetek egy ötletet, és kolléganőt nem látjátok.
Amit mondasz.
Jó. Hát igyekeztem nem ilyen elmarasztalóan vicces dolgokat választani, de például volt egy ilyen kérdés, hogy mentális betegként tanulhatok-e pszichológiát, és ha neten sikerülne, találhatnék-e állást? Ez egy releváns kérdés, és tök fontos, hogy valakiben felmerül így ennek a felelőssége, miközben ha így picit megfordítjuk, hogy kik vannak, akár nem csak vezető pozícióban, de így különböző állományokban, biztos, hogy találhatnánk ilyen sokszínűséget a mentális és személyiségbeli sajátosságok tekintetében. Hú, na ez is diplomatikusra sikerült.
Köszönöm, meg is nyugodtam a végére. De ez egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem teljesen érdekes, mert Facebookon is egy ilyen fórumon pont belebotlottam egyébként egyik nap egy ilyen kérdésbe, és hogy... Engem egy kicsit az is megnyugtat ebben, hogy nem praktizálás előtt álló bárki kérdezi ezt, hanem egyáltalán, tehát, hogy még így a tanulmányai elején, vagy még meg sem kezdett tanulmányok előtt fontolóra veszi ezt valaki, és ez nekem már egy ilyen elég jó hozzáállás, vagy így megnyugtató, hogy erre valakinek így van rálátása, hogy ezt is megvizsgálja.
Igen, azért itt az önreflexió, ez már megjelenik.
És te mit gondolsz erről?
Hát azt gondolom, hogy van ez a toposz így a pszichológusokkal kapcsolatban, hogy hát az megy oda, akinek van baja, de hát nem tudom, autószerelőnek sem csak azt tanul, akinek elromlott már az autója, vagy Péknek sem azt tanul, csak aki szereti a kenyeret. Én például ismertem diabéteses cukrászt, aki nem tudta megkóstolni azt, amiket süt, szóval, hogy lehet, hogy vannak olyan pszichológusok, akik meg tök rendben vannak magukkal, és nem szorulnak arra, hogy ilyen szempontból így a tanulmányaik révén zárkózzanak fel a társadalomhoz. Szóval, hogy valószínűleg itt abban a populációban, ahol akár saját élményi tapasztalás van, kezelésekkel, akár kényszergyógykezeléssel, ott ez meg tud fogalmazódni, hogy ha már van egy ilyen elgondolás, hogy lehet pszichológiát tanulni, és általában oda olyan emberek mennek, akiknek erre szüksége lenne, vagy van valamilyen elakadásuk, akkor én miért nem mehetnék? És biztos, hogy volt is ilyenre példa. Ilyen szinten tud teljesülni, és az jó, hogyha mellé rendelhető az, hogy egyébként képes vagyok-e a későbbiekben végigvinni ezt a tanulmányi utat, ami nem csak 3-5 év, azért legyünk őszinték, hogy ennél jóval komplexebb. Másrészt meg akár ez gazdagító is lehet, hogy ahogy például az addiktológiai szférában nagyon hiteles tud lenni, hogyha ha valaki egy abstinens függő karrierrel tud kapcsolódni olyanokhoz, akiknek a függősége még aktív.
Egy kicsit, mint hogyha azt mondanád, hogy mindannyian tapasztalati szakértők vagyunk így ebben, vagy hogy legalábbis ez lenne egy szempontból ideális, mert hogy így most hallgattalak, az is eszembe jutott, hogy talán sokszor az sokkal veszélyesebb, amikor egy terapeuta, vagy egy pszichológus, egy segítő egyáltalán nem rendelkezik a ismerettel, vagy csupán az egyetemi könyvekből szerette volna kiolvasni, hogy róla mi szól.
Ez abszolút benne lehet. Talán azt mondanám, hogy jobb szívvel engednék valakit úgy be az oktatásba, hogy van valamiféle önreflexiója, akár a mentén, hogy van tényleg egy ilyen páciensi karrierje etéren. Nyilván itt is vannak fokozatok, tehát ez egy széles skála, és attól függetlenül, hogy mondjuk valakinek van egy autizmus diagnózisa, vagy valamilyen személyiségzavarral küzd, attól még funkcionálhat a mindennapokban, tud dolgozni és szeretnie, hogy Freud apánk előirányozta, mint az optimális működés két fő funkciója. És nyilván, aki épp a társadalom peremén van valamilyen szociopátiás történet miatt, az lehet, hogy egy picit nehezebben fog tudni kapcsolódni ezekhez a mozanatokhoz. Szóval biztos vagyok benne, hogy ez nagyon egyéni, de még mindig inkább tartom szerencsésnek, hogyha valakinek van egy saját élmény, és tud ilyen jellegű önreflektív kérdéseket megfogalmazni, mint ha valaki feljogosítottan végigrobog az egész oktatáson, és valóban nem szerez önismeretet. Tehát anélkül nem megy, anélkül egy módszer sem megy, és mivel jellemzően az egyéni munka során a saját személyiségünkkel dolgozunk, hogyha az nincs kellőképp hát megdolgozva, meg egyáltalán nem ismerem azokat a sarokpontokat, amik triggerelhetnek, vagy a saját elakadásaimat, ahol vakfoltjaim lehetnek, azért ez nagyon félre tudja vinni a folyamatokat. Attól mindenkit óva intek, hogy olyanhoz menjen, akár egyéni folyamatra is, aki nem rendelkezik önismerettel. És ugyanitt, tehát az önismeret meg még nem elég ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen, tehát az elmélet és a gyakorlat ilyen szinten elválaszthatatlan.
Igen, még így egy kicsit ezek a mindennapok is eszembe jutnak, akár így gyakorló szakemberként, hogy azt hiszem a mindennapokban is sokszor fontos kérdés felülvizsgálni, hogy ma készen állok-e arra, hogy tudjak dolgozni, mert hogy ugyanúgy érhetnek minket is krízisek, meg nehézségek, amik miatt lehet, hogy jobb döntés az, hogyha azon a napon nem fogadjuk a klienseinket.
Igen, és hát ez is egy határhúzás, a kérdés, hogy van erre a forgatókönyvünk, mint az első studyban, hogy van-e arra egy ilyen elgondolásom, hogy vajon milyen félelmek jelennek meg, akár milyen aggályok, milyen torzítások, hogyha én azt mondom, hogy ezen a mai napon amellett döntök, hogy a saját, nem tudom, krízisemmel, fájdalmammal legyek együtt.
Lehetek-e akkor jó szakember?
Lehetek-e, igen. Meg mit érek anélkül, hogy ilyesekkel lennék? Jó, szerintem ezt a kérdést így kiveséztük.
Jó volt?
Jó volt. Megnézhetünk még egyet mondjuk, és akkor ilyen 3-2-1-es leosztásban tudunk haladni.
Oké.
Akkor nézzük meg még egy kérdést, ami úgy hangzik, hogy miért zavarhatja a páromat, hogy egy éve önismereti kurzusra járok? Hosszabban kifejti az illető a kérdést, annyi a lényeg, hogy a barátja szerint ez csak kuruzslás, pedig híres magyar pszichológusok is vannak ott, és az egész egy szekta. Mivel győzem meg, hogy nincs igaza, nem fogadja el a véleményem.
Izgalmas. És észrevettem magamon, hogy így a válaszokra is kíváncsi lennék, lehet, hogy ezt majd egy következő etapban be lehetne vonni, hogy miket tanácsolnak egymásnak az emberek. De hát nem tudom, így egyből egy ilyen első interjús kérdés jutott eszembe, ahol mind nekünk talán azt is fontos felmérni, hogy hogyan hathat a kliens változás, a fejlődés a környezetére, hogyan viszonyul a környezet. Szóval, hogy hogyan viszonyul a környezet ahhoz, hogyha ő esetleg elkezd máshogy működni. És azt hiszem, ez, vagyis legalábbis én azt tapasztalom, hogy ez gyakran fontos visszajelzés kliens oldalon is, hogy ezt azért érdemes belekalkulálni abban, hogy milyen célokat tűzünk ki.
Szóval felmerül benned egy olyan hipotézis, hogy ebben a fiatalemberben akár így egy félelem is megszólítódhat, ahogy ez a barátnő így rendre részt vesz ezen a kurzuson, vagy olvassa posztokat, hallgatja a tananyagot, vagy videóanyagot.
Teljes mértékben tehát valahogy így azt hiszem egy ilyen rendszerben, legyen az egy családi vagy kapcsolati rendszerben, az, hogy az egyik fél esetlegesen elkezd valamiről más és új tudást szerezni, és azért, ha azt mondjuk, hogy pszichológushoz jár valaki, akkor sejtjük, hogy abban érintettek lehetnek párkapcsolati kérdések, vagy akár azok a történetek, amik mondjuk erről a fiúról is szólnak, és hogy félelmetes lehet, hogy akkor mi derül ki abban, hogy hogyan vagyunk mi így egymással, vagy milyen ember vagyok én.
Tehát ebben így megmutatkozhat a félelmeknek így több szintje, egyrészt az, hogy ez a másik így elfejlődik mellettünk, még ha ezt gyakran nem is így hangosítjuk ki, hanem csak azt mondjuk, hogy olyan más lettél, meg más dolgokról beszélsz, meg másra hívott fel a figyelmet, de hogy az is, hogy a másikat így kiadja, vagy rájön olyan múltbeli dolgokra, mozzanatokra reflektál, amik esetleg elmarasztalóak lehetnek, ugye ez a szülők esetében is gyakran megjelenik, hogy akkor biztos az történik ezeken az üléseken, hogy így őket tesszük felelőssé mindenért.
Igen, valami ilyesmire gondoltam én is, meg önmagában az, amikor valaki mondjuk szakemberhez fordul egy rendszerből, úgyhogy mondjuk a rendszer többi tagja ezt kevésbé látja optimálisnak, vagy kevésbé nyúl mondjuk ebbe az irányba. Tehát már ez a mozzanat is azt hiszem önmagában félelemkeltő, hogy a másik akkor azért megy el egy ilyen folyamatba, mert nem boldog, vagy valami nem jó neki, vagy én nem vagyok elég jó, vagy így mi történik. És ez azért bemozgatja azt hiszem ezeket a felelősség kérdéseket, csak hogy ezt valaki hogyan hárítja, mondjuk akár szektának, vagy kuruzslónak nevezi az adott szakembert, az már egy másik érdekes kérdés.
Igen, meg ugye itt nagyon szét tud válni a kogníció, meg az affekció, tehát hogy mi van egy gondolati szinten jelen, és mi az, ami pedig az érzelmek nyelvén szólal meg, mert ha én a másikban egy félelmet szólítok meg, akkor ez neki döntően egy érzelmi megélés lesz, még ha elkezdem magyarázni, hogy ennek mi a kerete, milyen akár kutatási eredmények bizonyítják, hogy ilyen kurzusokra járni így gazdagító, meg hasznos, akkor elbeszélek tulajdonképpen így a feje fölött, és nem találkozik a két szint, tehát szétcsúszik, vagy nem arra reagálok, amit a másik hoz. És itt akár így lehet ezzel egy picit empatizálni, meg amit én így a klienseimnek szoktam mindig mondani, hogy magunkról beszéljünk. Hát ez is egy távolítás, hogyha elkezdek arról beszélni, de ez a kurzus egyébként nagyon jó, meg nem is kerül sokba, meg mások is járnak oda, most ilyen random dolgokat mondok, nem tudok sokat arról, amit a kérdező írt, hanem mondjuk el tudom azt mondani, hogy nekem nagyon jó érzés néha így elmerülni abban, amiket ott hallok, tanulok, úgy érzem, hogy kapok eszközöket, stb. Tehát meg tudom mutatni ugyanúgy az érzelmi oldalát annak a megélésnek, ami így az ehhez való kapcsolódást jelenti.
Igen, engem is nagyon megszólított ebben ez az ilyen misztikum, vagy ilyen szektásítás, hogy ez is persze csak fantáziajáték, de mondjuk, hogy itt a pár másik tagja mennyire kap ebből valamilyen transzparens megélést, hogy ő nyugodtan támogathassa ezt a folyamatot, még akkor is, hogyha ez esetlegesen konfliktusokkal jár, vagy változásokkal, de hogy tudja, hogy mi történik, és nem egy ilyen kontrollvesztett élményben van, mert egy kicsit nekem így ezt hozta ez az ilyen misztifikálás élmény, hogy fogalma sincs, mi történik.
Igen. Olyan, mint a féltékenység, amikor így két emberen kívül ragadok, tehát nem férek be abba a kapcsolatba, nem férek hozzá ahhoz, ami közöttük történik, vagy megjelenik. Ilyen intellektuális féltékenység. Uh-huh. Jó, hát erről is lehetne még hosszabban beszélni, viszont véges az adásidőnk, és akkor most következzenek a feladatok. És most egy ilyen gong hangot vágjunk be.
Valamiért egész műsor alatt, vagy az egész beszélgetés alatt ilyen legyenen is milliómos hangok voltak a fejemben. Azok nagyon drámaiak.
Igen, hát komoly tétje van. A sírig tartó dicsőség. Meg az ingyensőr.
Akkor hoznám is az én kis gyakorlatomat. Próbáltam valami ilyesmit választani, ami így hozzám is illik, szóval szerintem nem nagyon foglak meglepni. De lehet, hogy kedvelni sem fogsz érte. De arra gondoltam, hogy azt a feladatot hozom, amit így a külföldi szakirodalom inkább ilyen morning pages-nek hív, nem tudom, ez így magyarul ezek a reggeli oldalak, vagy ilyen, nem is tudom, mi erre a legjobb kifejezés, ez egy kicsit ilyen hülye hangzik, de hogy ugye ez a gyakorlat arról szól, hogy amikor felkelünk, akkor első tevékenységként így odaülni egy laphoz, füzethez, ami jól esik, ebben alkudozhatunk, hogy mennyit, de hogy egy vagy két oldalt így teleírni az ott lévő gondolatokkal, vagy mi az, ami ott abban a pillanatban így kírja a figyelmünket. És ezt a gyakorlatot különböző módokon szoktam kérni klienseimtől is, de talán ebben az a legfontosabb, hogy nincsenek elvárások, nem érdekes, hogy kis vagy nagybetű, vagy pont, vagy hogyan írom, hol van az elválasztás, mennyire helyes, hanem csak megengedni magamnak, hogy kijöntsem a fejemből, a lelkemből, ami így éppen ott van, és aztán utána elkezdeni a napot.
Egyébként ezzel a gyakorlattal már így szemeztem, de még soha nem jutottam el oda, hogy magamon kipróbáljam, olyat csináltam, hogy reggel írtam naplót, és ennek ugye egy picit más így a fókusz, de nagyon izgalmas. Oké. Én ezt így örömmel vállalom.
És hány oldal legyen?
Nem a piacon vagyunk, én jól vagyok a két oldalon. Okay. Azt mondtad, hogy egy-kettő legyen a kettő.
Jó, szuper.
Nehezebb út a jobb út. Oké. Az én feladatom a számodra, az pedig úgy hangzik, hogy arra kérnélek, hogy készíts egy listát a legfontosabb értékeidről, és vedd hozzá azt, hogy milyen erőforrásait segítenek abban, hogy hű maradj ezekhez az értékekhez.
Oké.
És akkor bátorítjuk a hallgatókat, hogy ők is kapcsolódjanak be akár a Morning Pages, akár az értékek leltárának így gyakorlásához. Mára ennyik voltunk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Jenny, és vállaltad ezt, hogy országvilág előtt kamusztorikkal szórakoztassalak, és te engem. Ugyanúgy, szóval jó, hogy jöttél, és élveztem, hogy közösen gondolkodhatunk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.